Hát ez így van, igen. Kócián Péter vagyok. Sziasztok, ez itt a Szinkrontolmács. Gerényi Gábor az egyik vendégünk már itt van.
És de nem rögtön... társtulajdonos.
Nem társtulajdonos. Nem, nem index és nem társtulajdonos.
Index, de nem társtulajdonos.
Szeretnél társtulajdonos lenni, mi?
Jó volt.
Jó volt?
Annak idején.
Akkor te ilyen alapító tulajdonos típus igen. vagy, igen? És Herzog Mária szociológus.
Én is itt vagyok és fázom.
Igen. Itt pedig itt elég
még
meleg itt,
még nem tudok fázni, még csak eddig kint fáztam.
És Babarci Eszter is itt van. Szia Eszter.
Szia.
Amiről fogunk beszélgetni, azok sokféle evilági problémák lesznek, adóváltozás, meg Gyurcsány program, meg ilyenek, de előtte szeretném, hogyha arról beszélnénk, ami az elmúlt néhány hétben történt Babarci Eszterrel.
Opa.
Aki egy bizonyos momentumról. Babarci Eszter ezt az adásban is elmondta, 2 vagy 3 hete volt ez Eszter?
2 hete volt.
2 hete. Hogy... hogy kell ezt mondani, hogy 2 cigánylányt guide-oltál Budapesten, a saját életedben, mit kell erről mondani, erről a dologról?
Raktam ugye az adhat-kaphat.hu-ra, hangsúlyoznám, ugye értettétek, hogy adhat-kaphat.hu, felraktam ezt a hirdetést, hogy bármilyen gyereket, aki nem engedheti meg magának, hogy Budapestre utazzon 12 év alatt, mert a szülei szegények, vagy a bármilyen más okból, én nagyon szívesen vendégül látok a saját lakásomban, aludhat, és körbe viszem, meg kajálunk együtt, meg...
Tehát gyakorlatilag egy normális életet éltek együtt, ugyanazt az életet, amit ugye egyébként
hát ez hétvége. Hát ez kérdezték is egyébként a gyerekek akkor, hogy azért én akkor a nap 24 órájában intenzíven velük voltam, hogy ezt a gyerekek általában igénylik, pláne egy ilyen nagyon-nagyon hatalmas ugrás esetén. De én élveztem.
Ők milyen közegből jöttek?
Rendkívül szegény cigányok, tehát egy gettósodott falu, nem tiszta cigány, de mind leszakadó emberek, tehát a magyarok is. Most már jön magyar kislány is egyébként ugyanonnan hozzám.
Az a fontos ebben, hogy szegények? Az a fontos a kiválasztásban, hogy szegények legyenek?
Hát aki szeretne jönni, és nem engedhetné meg magának másképpen, nyilván. Tehát nincs ilyen, és én nem kérek közé jövedelemigazolást. Konkrétan ebben az esetben munkanélküliek voltak a szülők, tartós munkanélküliek, az egyik helyen sok gyerek is volt, a másik helyen nem annyira, és cigány identitással rendelkező cigány családokról beszélünk.
Most szakítsuk meg az elbeszélés vonalát, és kíváncsi vagyok arra, hogy Gerényi Gábornak mi jut az eszébe, amit eddig hallottunk erről a történetről, hogy szerinted, majd ugye meg fogom kérdezni az Esztert, hogy milyen volt, mi volt neki ebből a tanulság, stb. Ezeket majd színesen el fogja mesélni, az előbb is ezt mondta el nekünk a stúdió előterében. Úgyhogy kíváncsi vagyok mindenkitől, mint Herzog Máriától, hogy Gábor, ezen a ponton szerinted mi lesz a tanulság, milyen konfliktusaik voltak, ha voltak, miről fog szólni ez a történet? Nagy fehér ember kedvességéről, vagy a kultúrák kiegyenlítettségéről, meg mit tudom
te,
én.
Te arra kérdezel rá, hogy nekem mik a sztereotípiáim.
Így van, így
van. Ki akarod csalogatni, és én viszont ezt ravaszul átlátom, és azt mondom, hogy hát nyitottan várom a történet folytatását, és én, de egyébként őszintén hát el lehet képzelni sokféle folytatást, meg végkifejletet is, és hát tényleg magas.
Mária?
Nekem,
de szociológus
ha lemaríznál úgy, hogy normálisan mikrofonon kívül sokat segítene. Nekem 2 dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy az apám és a nagynéném, ők tesek voltak, mesélték, hogy annak idején Zalaegerszegen, ahol nem voltak nagyon jó módúak, náluk napokat ettek gyerekek a 30-as években. Tehát még náluk jóval szegényebbek. Jártak hetente minden nap más családnál ebédeltek az iskola után, és így oldották meg a közétkeztetést akkoriban a szegény gyerekek számára. Ez volt az egyik dolog, ami eszembe jutott. A másik, a saját gyerekvédelmi gyakorlatomból, hogy mi az elmúlt 10-12 évben, amióta az új gyerekvédelmi törvény megszületett, nagyon sokan nem értették, hogy miért nem pártoljuk a korábban nagyon jól, általában szocialista brigádok által patronált ilyen gyerek hazavidést, hétvégit. Uh-huh. És erről szívesen elmondom a véleményem, uh-huh. hogy ez milyen nehézségeket okoz. Ezzel együtt azt gondolom, hogy az, amit az Eszter csinál, az egy nagyon korrekt és követhető dolog, bizonyos szakmai feltételek meglétése.
Akkor most sztori meséléses Eszter Herczog Mária.
Jó, most közben kaptunk egy telefont egy kedves hallgatótól, aki azt mondta, hogy nem akar adásba jönni, csak arra válaszoljak neki, hogy hogyan értesülhettek az adhat kaphaton megjelent hirdetésről, uh-huh. és ez egy nagyon fontos kérdés, természetesen maguktól sohasem hogyan, bár mint láttuk itt együtt, a gyerekek kiválóan tudnak internetezni, csak sose jutna eszükbe, hogy az adhat kaphatra menjenek, hanem hogy hova mennek, azt is erről is van történetem. Onnan úgy értesültek róla, és szerintem ez egy járható út a továbbiakban is, és nagyban is, nem csak kicsiben, ahogy eddig zajlott, hogy a tanárnéniük látta. Uh-huh. És ez a tanárnéni úgy gondolta, így van, ez a tanárnéni, ez egy nagyon különleges tanárnéni, és ráadásul ugye volt már kapcsolata a Szeretem Magyarországot klubbal, tehát egy kicsit előnyben volt. Uh-huh. De bármilyen tanárnéni, vagy tanárbácsi, szerintem ugyanúgy el tud olvasni, ha eljuttatjuk hozzá uh-huh. egy ilyen hirdetést, és ő tudni fogja, és meg tudja beszélni a gyerekkel, és meg tudja beszélni a szülővel, hogy ez pontosan mit jelentene.
Uh-huh. Mik voltak az élmények? Neked mi volt a távolság volt a legnagyobb élménye számodra, vagy a közelség? Hogy mennyire közel vagy ezekhez a 9-10 éves cigánylányokhoz, vagy az, hogy mennyire távol vagy tőlük, vagy ők távol vannak tőlük?
Mind a kettő. Tehát először is, tehát azt kell mondanom, hogy fergeteges, csodálatos, iszonyatos intenzitású két nap volt, amiben én nagyon jól szórakoztam, és rengeteget tanultam. Én uh-huh. nagyon sokat tanultam, uh-huh. és ők is nagyon sokat uh-huh. tanultak, bár azt kevésbé tudom, hogy ők mit tanultak, mint azt, hogy én mit tanultam. Uh-huh. Nagyon nagy távolság van a két kultúra között, és közben meg én fölneveltem egy fiút, ez meg két édes kislány, akik rendet raknak, meg ők ezt így, hogy mondjam, nekik fontos az öltözködés, meg a sminkes doboz, meg az ékszeres doboz, meg nőcisztek, vár végre valakivel nőciszhettem. Uh-huh. Így van, és este meg főztek nekem. Uh-huh. És lecsesztek, hogy miért jár rövid a hajam. Rendes nőnek nem jár rövid a haja. Miért járok feketébe rendes nő, fehérbe jár, vagy valami szebruát már vegyek már föl. Miért nem hordok sminket? Miért nem hordom ezeket a gyönyörű ékszereket? Mi az, hogy nem főzök minden nap? Uh-huh. Szóval, és rendetlenség van a lakásomban. Uh-huh. És nem fürdök naponta kétszer. Ezért is kikaptam, hogy nem fürdök naponta igen? kétszer. Mondtam, nekem szerintem, én úgy érzem, hogy nekem egyszer is elég. Na, tehát csak azért mondom, hogy aki... Tehát nem feltétlenül tudod előre, hogy uh-huh. mi az. Tehát az, hogy én egy ilyen rövid haja, ugye most nagyon rövid a hajam, a Obama frizurámban mondhatnánk, aki nem látja, és ez ilyen ijesztő a gyerekeknek. Az első, tessék?
És ez nem politikai állásfoglalások, vagy akár az miatt is lehet.
Akár lehetne, de
egyébként. De Michelle-nek hosszú a haja, fél hosszú.
Volt nagyon hosszú hajam is meg.
Ezt elgondolkodott, és azt mondta, de tulajdonképpen Obama, igen.
Jó, de mindegy, de ezt most mindenki fel tudta magában idézni, tehát ugye nagyon rövid fiú. És ő nekik ez nagyon ijesztő volt. Tehát megjelent értük a vonatnál egy néni, nagyon rövid hajjal, uh-huh. kézen fogta őket, és azt mondta, hogy na gyerekek, akkor most itt benézünk a Radnóti gimibe, mert ott van a fiam, bemutatlak titeket neki, és utána elsétálunk a Ligetbe, és onnan meg a Vidámparkhoz, meg nem tudom mi. És két dolog történt, bár egy szót se szóltak, hanem jöttek szépen kézen fogva velem. Az egyik dolog, ami történt, az az volt, hogy mire a, hogy hiák ezt, 56-os emlékmű magasságáig értünk, addigra irtózatosan elfáradtak és közölték velem, hogy ők ennyit még soha nem mentek, mert a falu egyik végétől a másikig nincs, tehát ilyen, ez nem. És akkor azt mondtam, jól van csajok, akkor most urak leszünk és hívunk egy taxit. Hát ez megalapozta a tekintélyet, azt kell mondjam. Tehát a következő a két
nap. Föld alatti nem.
De már mozgó lépcső. De azt hiszed, hogy ez csak nekik, hogy egy cigány gyereknek. De nem, mert most aztán megkérdeztem az egyetemi tanítványaimat, hogy szerintetek egy 9-10 éves cigány gyereknek, mikor följön életében először Budapestre, mi a nagy élmény? És azt hittem, hogy ha király vagyok, nem fogják tudni kitalálni. Azonnal mondták, hogy a mozgó lépcső, mert tök vidéki.
Ez nem csak, igen, és ez nem csak cigány gyerekeknél, meg szegényeknél van, mindenkinek, akinek nincs igen. mozgó lépcső, annak a mozgó lépcső az egyik.
Hát én gyerekkoromban paternoszterrel voltam igen. így. Megunhatatlan és kimeríthetetlen szórakozás volt a nyári szünidőben a szülői munkahelyen paternoszterezni, bár szemben a többiekkel, én nem mertem átfordulni, mert azt hittem, hogy fejjel lefele fogok kijönni.
Mi van ott egyébként, mit mesélte?
Simán átcsúszik, és úgy jön le. De én ezt sose hittem el, a mai napig nem mentem föl.
Én sem mertem soha.
És egyébként meg nem tudom, tehát, hogy okos azt kérdezek, hogy a kulturális javakhoz való viszonyuk az milyen?
Jaj, ez meg, nagyon rossz kérdés szerint.
Ez marha hülye hangzik, de tudok rá.
Mit néznek a tévében?
Tehát,
nem, úgy én tudom.
És mi az, hogy kulturális jav? A Vidám Park kulturális jav?
Jaj, Istenem.
Ugye? Szerintem gyere ki a csőből.
Nem, az Eszter tudja, hogy mire akarok kérdezni. Utána te pedig elemezheted, hogy milyen előítéleteink, gondolataink és egyébként vannak ezzel kapcsolatban. Az Eszter tudja... Herzog Mária hátravonult, és azt mondta, nem elemez.
Jó.
Péntek délután.
Tehát az történt, péntek este, ugye, miután itt voltunk veletek együtt, hazamentünk, és akkor megérkeztünk a már sötétedő lakásba, és akkor elpityerette magát az egyik gyerek. És azt mondta, hogy jó, most haza akar menni. És akkor azt mondta a másik gyerek, akinek viszont rendkívüli mértékben felvágták a nyelvét, és azonnal rátapint a dolog lényegére, hogy hát nem ezt vártuk, hogy ilyen rövid lesz a haja, és hogy ilyen sok könyv lesz, és hogy ilyen nagy rendetlenség lesz. Hát valahogy nem ezt vártuk. És akkor megbeszéltük, hogy hát annak mit vártak, és ez homályosabb volt ez, hogy mit vártak, de ebből a pityorgásból aztán a legnagyobb felszabadult boldogság lett, amikor hárman ültünk egy egyszemélyes fürdőkádba, és még a kutya, mert nekem kötelező volt beszállni, mert az a mély intimitás, és én moshatta meg a hajukat, amikor is közölték, hogy én nem vagyok ugyanaz anyukájuk, de majdnem. Na, tehát itt azért eljutottunk ide. Tehát a könyvekhez való viszonyuk az ennyi. Tehát én direkt oda hozattam egy csomó régi gyerekkönyvet, amit már mit gyűjtöttünk, hogy rájuk dumáljam, de nem. Hanem azt mondták, hogy akkor megnézzük a ma este, a mit tudom én már mi volt aznap este. És mondtam, hogy hát megnézhetjük, ha nagyon akarjátok, majd elmagyarázzátok nekem, hogy mi történik, mert én ugyanezt sosem néztem. És azt mondták, hogy akkor nem. Akkor nem. De ami igazán...
Internet?
Az internetben pengék, tehát az volt az egyik délutáni szórakozásunk, az volt, hogy fölmentek, bocsáss meg, a YouTube-ra, bocsáss meg, bekapcsolták a fiam számítógépét, behozták az Explorát, fölmentek a YouTube-ra, és megmutatták nekem, hogy ők milyen cigányzenészeket szeretnek, énekeltek és táncoltak. Ők adták, ők úgy gondolták, hogy ők is akarnak adni valamit, tehát programot adtak. Na, tehát, ahogy mondjam, a YouTube, meg a Google nem okoz problémát, meg a meseszájtok, semmit. Mint ahogy nem okoz problémát, például fotóztak egy ilyen digitális géppel, és akkor mondtam, hogy jaj, gyerekek, majd ha betelt a kártya, akkor majd én beteszem a gépembe, ott van egy ilyen SD kártya, olvasó hely, és akkor fordultam, és akkor mondták, hogy már megcsináltuk, beraktuk a kártyát, azt hittem, hogy
ezt már én is értem egyébként, ezt már nekem
ezt mondtam én is, az apámnak ezt meséltem, hogy abszolút. Ő szegény, azt se tudja, hogy mi a különbség az internet meg a villanykapcsoló között.
Én azért tudom.
Jó, hát érted, de te fiatalabb.
Ez igaz. Mari, mit akartál mondani ezzel kapcsolatban? Mi jutott az eszedbe?
Hát sok minden eszembe jutott, de az egyik dolog, ami eszembe jutott, az, hogy azért én nem akarom, hogy fokozzuk a tokenizmust, és még elmondjuk, hogy hát ennél sokkal nehezebb helyzetű gyerekek is vannak, hanem azt akartam jelezni, hogy az nagyon fontos dolog ez, hogy érjük el azokat, akiket mondjuk így, ha ebből mozgalmat indítunk, vagy bármi egyebet, akkor érjük, mert ha egy olyan tanár van, és egy olyan iskola, ahol például a gyerekek internethez hozzáférnek, az azt gondolom, az a menekülésnek az egyik legbiztosabb útja. A kutatások abszolút ezt mutatják, hogy ha egyetlen olyan felnőtt, nem. Ha egyetlen olyan felnőtt referencia személy egy gyerek életében megjelenik, aki ezt a örvénylést ugye elő tudja segíteni, akkor őt kidobja ez az örvény, és akkor van esélye arra, hogy ő ne a pályára álljon. És ez egy nagyon fontos dolog, és a szabad itt politizálni, ha már óvamáztunk.
Amint a nagyon fontos, tehát hogy egy vonzó személy.
Tehát az a fontos, hogy egy referencia személy. Tehát
magyarul,
legyen
nem elég az internet csatlakozás kell hozzá.
Hát az nagyon nem. Az nagyon nem. Egy, kettő, hogy ezeknek a gyerekeknek az én nem akarnám kisebbíteni az Eszter érdemeit, de az Eszter már egy másodlagos segítség, hiszen nekik egy olyan tanáruk van, aki az adok-kapokra fölmegy, akinek fontos, hogy az általa tanított gyerekek hozzáférjenek olyan dolgokhoz, amikhez egyébként ők élethelyzetüknél fogva nem férnének hozzá, és nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok olyan gyerek van, sajnos, akiknek nincs ilyen tanáruk, és akik nem férnek hozzá az internethez, és akik valószínűleg egy 8 lépéssel előbb kéne, hogy kezdjék az akármit is. És csak annyit akartam még mondani, ha már Obamázunk, hogy ha megnézitek a Michelle Obama pályaképét, akkor azt lehet látni, hogy a Chicagóban egy olyan negyedben nőtt föl, ahol az ottani ilyen különleges tanárok létrehozták ezeket az úgynevezett mágnes iskolákat, úgy hívják ezeket, ahova beválogatták a nagyon tehetséges, de nagyon szegény gyerekeket, akiket onnan röptettek aztán ki, ugye a Michelle Obama bátyja ugye Princetonon végzett, és az az izgalmas dolog történt, hogy ők nem szegregálták ezeket a gyerekeket ott, ki tudja miért, hanem épp ellenkezőleg a legjobb fehér elitiskolákkal versenyeztették a saját tehetséges gyerekeiket, és hát ezek egyre több fehér gyerek akart ezekbe a csoda mágnes iskolákba járni. Ezt csak azoknak üzenném innen, akikről majd később beszélni fogunk a szociális programok kapcsán is. Tehát, hogy itt nem igaz, hogy nincsen ennek tisztes és jó útja, és hogy egészen pici dolgok, ez amit az Eszter mond, ki tudják ezeket a gyerekeket egyszerűen ebből a gödörből rántani, ráállni egy másik pályára, mert egy ilyen impulzus, ami egy ilyen hétvégén ér egy gyereket, az egész életét meg tudja változtatni, és aztán majd a fenntartásaimat később elmondom ezzel kapcsolatban. Uh-huh.
Gábor?
Talán ez azért szerintem lehet, hogy egyetlen impulzus még kevés ehhez, de impulzusok sorozata, vagy pláne egy állandó változás az még nagyobb eredményt tud hozni. Én ugye nagyon sokszor jártam Böjte Csaba intézményeiben, Erdélyben, szerintem majdnem az összes árvaházát végigjártam. Igazából sok árva is van közöttük, de nagyon sok, aki nem árva, és tulajdonképpen amit a megjegyzésed az hozzá is segít a tovább menetelhez, ugyanis a Csaba nagyon sok olyan gyereket is elkér szülőktől, többségében roma szülőktől, akik nem tudják, láthatóan nem tudják a gyereket élelmezni, fenntartani, vagy akár minimális nevelést nem adják.
Ebben az értelemben ez egy bentlakásos iskola.
És ez egy ilyen bentlakásos, nem csak iskola, hanem otthon, ez gyerek otthon valóban. És hát itt nagyon nagy arányban vannak cigány kis gyerekek, és azt lehet látni, hogy a tanulmány eredményeikben, ha tényleg otthonszerűen ott laknak a Csaba intézményeikben, akkor ők semmiben sem alul teljesítők a fehérebb bőrű társaikhoz képest, és ez egy nagyon-nagyon fontos példa, amit nagyon-nagyon sokszor kell hangsúlyozni, főleg azok kedvére, akik van még néhány olyan állampolgártársunk, akik úgy gondolják, hogy itt valamiféle genetikai különbség van a két fajta rassz, a fehérebb bőrű magyarok és a nem annyira fehér bőrű magyarok között, és nekik ezt a példát az óruk alá kell dörgölni minden egyes alkalommal, finoman, szeliden, de határozottan, hogy azonos körülmények közt nevelkedve, azonos szociális, kulturális körülmények közt nincs ilyen különbség.
Ezért hoztam egyébként szóba, amin Herzog Mária kiakadt a kulturális jav dolgát. Ezért hoztam szóba, mert ugye itt ültünk a stúdióban, és a két lány elfoglalta magát a komputerrel, ami most is itt van az Eszter előtt, és mi itt javában vezettük a műsort, az Eszter, ti is túrták a mikrofonja mellől a székéből, annyira rákattantok az internetre, és amikor oda néztem, akkor nem tudom, én valamilyen mozi trélert néztek angolul, mert éppen azt találták meg a mese szájtokon keresztül, és nem úgy tűnt, mint akik ilyen eltévedt idegenként itt most csak, nem nekünk teljesítettek, meg nem nekünk játszottak, hanem tök ér, és ez hát nyilván amiről beszéltünk, tehát hogy nyilván abban Herzog Máriának igaza van, hogy amiről az Eszter beszélt, azok már azok az emberek, akiknek valami fajta nyitás van a világra, tehát van egy kapcsolatuk a világgal, nem egy teljesen szegregált világban élnek, de az jutott az eszembe, hogy az olyan sokszor, hogy ha belemegyünk a cigányság helyzetének, vagy a szegények helyzetének a megbeszélésébe, akkor most mondhatjuk azt, hogy szerencsés két cigánylány, van egy olyan, vagy lehetnének szegények is, szerencsés két szegény gyerek valahonnan egy rosszabb, ebből ellátott magyarországi részről, van egy szerencsés tanáruk, van az Eszter, aki felkarolt őket, és akkor ez milyen jó. De hogyha majd a szegényeken, vagy a cigányok helyzetén akarunk javítani, akkor nyilván az lesz, hogy ez nagyon szegregálódni fog ez a dolog. Tehát nyilván először azok fognak kiemelkedni ebből, nem? Akiknek van egy ilyen tanára, van egy ilyen önkormányzata, van a közelben egy gazdagabb település, aminek ez
igen,
fontos.
Hát, hogyha megnézzük
magyarul, hogy általában a cigányok, meg a szegények helyzetén ugye nem fogunk tudni változtatni. Ezt akarom ezzel kihozni.
Ezt nem hozzuk ki belőle, szerintem tudunk változtatni a szegények, meg a cigányok helyzetén is. Nem biztos, hogy abban az ütemben ugyanolyan módon. Tehát itt nagyon sokféle segítés van, és akkor két megjegyzést engedj meg. Az egyik ez, amit a Michelle Obama kapcsán mondtam. Ott is az egy nagyon fontos dolog, hogyha megnézitek az ő életrajzát, az ő papája, az a vízműveknél volt valami vízpumpa kezelő, ugye a mama meg valami adminisztrátor volt, tehát ők nem a legdepriváltabb, a legnehezebb élethelyzetűek voltak, de nem volt esélyük arra, hogy nem lett volna esélyük nyilván, hogy a gyerek a Yale-re járt, a másik meg a Princetonra. Tehát, hogy valóban azt gondolom, hogy ennek vannak fázisai. Ha megnézzük, hogy a Gandhi gimnáziumba kikerülnek bele, oda nem a leghátrányosabbak kerülnek be. Amikor még Bogdán János élt, hát sajnos már nagyon régen volt, akkor én egyszer körbejártam vele azokat a gyerekeket, akiket kiválasztottak, hogy majd a következő évben a Gandhiba mennek erre az előtáborozásra. És megrendítő volt a szülőkkel folytatott beszélgetések sora, akik nem akarták elengedni a gyerekeket, mert iszonyatosan féltek egyfelől attól, hogy beköltözik Pécsre, és mi lesz vele, de legalább ennyire féltek attól, hogy őket meg fogják tagadni. Tehát, hogy elszakadt tőle, értelmiség lesz, és hogy nem fogja őt vállalni, és nem akarja majd meg a testvéreit. Tehát ezeken dolgozni kell. És akkor visszacsatolnék egy percre Böjte Csabához. Én tudom, hogy mindenki őszinte elismeréssel beszél az ő munkájáról, és ezt nem is szeretném megkérdőjelezni, de azt azért mégis el kell mondanom, mert nekem meg ez a szűk szakterületem, és azt gondolom, hogy ehhez értek talán a legjobban, ha mondhatom ezt, hogy ezekkel a gyerekekkel az a probléma, illetve a Böjte Csaba programjával, hogy ugye itt nem a szülőkkel együtt rehabilitálódnak a gyerekek, hanem kiemeljük őket a családjukból, és elvisszük egy gyerek otthonba, aminek az a tragédiája, hogy a gyerek számára a szülő az ugye egy olyan valaki, akihez képest lehet majd definiálni az ő életét, meg ezt a megváltozott élethelyzetet, és bármennyire is reménytelnek tűnik ott az élet, azt mondja a nemzetközi tudomány, meg tapasztalás, és a hazai is, hogy nekünk együtt kell a szülőkkel dolgozni, azon és a szülőket is segíteni kell, még akkor is, hogyha látszik egyszerűbb kivenni a gyerekeket, és megsegíteni.
Innen folytatjuk a szinkrontolmácsot, halljátok a Rádió Cafén, a Szeretőm Magyarországot klub műsorát Gerényi Gáborral és Herzog Máriával. Ez itt a szinkrontolmács, a Rádió Cafén, a Szeretem Magyarországot klub műsora Gerényi Gáborral és Herzog Máriával. Herzog Mária az előbb azt mondta, Böjte Csabának a módszere, bár tiszteletre méltó, van egy sajátossága, amely egy komoly hiányosságként is megfogalmazható, hogy tudnélik a gyerekeket, akiket Erdélyben a szerzetes otthonokban képez tovább, és otthonokban biztosítja a mindennapi életüket, elszakítják a szülőktől, és a nemzetközi szakirodalom a magyar példák alapján is azt lehet mondani, mondta Herzog Mária szociológus, hogy a szülők nélkül, a szülőktől elszakított gyerekeknek a fejlődése az közel sem olyan, és akkor most én itt már kérdezném, mert ez nem volt befejező, hatékony. Itt a hatékonyságról van szó, vagy egy érzelmi szakadásról, amely nem jó, hiszen az ember a szüleit nem tudja leváltani. Herzog Mária közben bólogat, hogy erről
igen,
van szó.
Igen, alapvetően arról van szó nagyon röviden, és aztán hagynám a Gábort gondolkozni, a világiasra szeretném itten eluralni a terepet, hogy mindent tudunk, vagy hát nagyon sokat tudunk ma már arról, és egyébként az agykutatás ebben nagyon sokat segített, hogy ezt még többet tudjunk, hogyha érzelmileg valaki deprivált helyzetű, tehát például szégyeli a szüleit, vagy megveti őket, mert nincs más lehetősége, akkor az a fejlődés, ami például az iskolai sikeresség, a későbbi partnerválasztás, társadalmi beilleszkedés, gyereknevelés, az nagyon súlyosan sérül. Tehát, hogy ez nem egy mechanikus dolog. Kivettem, itt baromi jó dolga van, szakadás, és leírom ezt a dolgot. Arról nem is téve említés, bocsánatot kérek, hogy ezeknek a gyerekeknek testvére, ott maradt egyéb rokona, mindenkije van. Mindenkinek az volna jobb, hogyha rehabilitálhatnánk azt a környezetet is, ahonnan ők jöttek.
Mielőtt ebbe belevágunk, és Gerényi Gábor válaszol, van egy telefonálunk, akit szóhoz engedünk. Halló!
Halló, jó napot kívánok!
Adásban van, úgyhogy úgy beszéljen, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Csak annyit szeretnék hozzátenni, vagy hozzáfűzni, hogy én úgy tudom, hogy akiket Böjte Csaba ugye nevelő otthonokban nevel, nem azért, tehát nem elszakítja a szülőktől, hanem nincsen szülőjük, tehát árvákot.
Nem, ez tévedés. Nem. Nem, a körülbelül a gyerekeknek egy olyan 2-5%-a árva, ugye ez a magyar, igen. Itt arról van szó, hogy nagyon súlyosan leépült, tönkrement, vagy éretlen személyiségű szülőkről van szó, akik a totális reménytelenségük okán nyilvánvalóan olyan életmódot folytatnak, ami a gyerekek számára nagyon káros. A kérdés csak az, hogy tudunk-e úgy segíteni a gyerekeknek, hogy ezen közben a szülőknek is segítsünk abba, hogy a gyereknek ne az az érzése legyen, hogy ő neki két szörnyetek, szerencsétlen, hasznavehetetlen ember a felmenője, mert abból igen, nem nagyon lehet fölállni, ugye, hát akkor bármi
nagyon,
is
történik. Nagyon nehéz ebben segíteni, szerintem. Tehát erre vannak módszerek.
Igen, kiváló módszerek vannak, és azt gondolom az egész fejlett világ az elmúlt 30 évben azon dolgozott, hogy éppen a tapasztalatokon okulva ne kiemelje a gyereket a családjából, hanem próbálja csak annyi időre kiemelni, amíg a családrehabilitáció minimálisan elfogadható módon megy, és aztán nagyon sokféle formában van ez, és persze azt nem gondolom, hogy minden család helyrehozható, de az egy gyereknek helyre, tényleg azt gondolom, hogy kárpótolhatatlan érzelmi veszteség, ha úgy kell éreznie, hogy szégyelnie kell, vagy leírni az anyját, apját, nagyszüleit. Hát ez azt gondolom könnyen belátható.
Igen.
Köszönöm szépen. Gábor, Gerényi Gábor.
Ez kétségkívül egy nagyon meggyőző érvelés. Szerintem nem is, még a szakmából se tudnának vitatkozni vele, de én ráadásul nem is onnan jöttem. Csak egyetlen ellenkérdésem volt, hogy van-e erre elég erőforrás. Most mondjuk, ha vegyük Magyarországot, a magyar társadalomnak, az államnak, van elég szakember hozzá, van elég pénz hozzá, és hogy van elég időnk hozzá.
Egyébként én is ezt akartam, ilyesmit akartam kérdezni, hogy most hadd legyek ilyen szám misztikus, ha 1000 gyereket meg tudunk menteni 10 000-ből, megmenteni, szóval egy kicsit tovább lökjük őket a kiinduló lehetőségekhez képest, csak a szüleiktől egy kicsit elszakítjuk őket ilyen-olyan formában bent. De bent most...
Csak unál Magyarországon az átlagos lakas intézetben töltött idő az 5,3 év, 10 évvel, 12 évvel a gyerekvédelmi törvény életbelépése után, az elég húzó.
Akkor mondom egyszerűbben, egy családrehabilitációja bonyolultabb, több szakembert igényel, stb. Nem jobb-e ennél, ha...
Két dolgot mondjak, hadd mondjak erre, ha már itt tartunk, egyébként ez nagyon szorosan kapcsolódik majd ahhoz a témához, hogy mi lesz a szociálpolitikai ellátásokkal. Az egyik, hogyha megnézi valaki szigorúan közgazdasági alapon, nem érzelmi alapon, hogy mennyi pénzt költünk el ma valamennyi olyan szakembere és intézményre, szolgáltatásra, ami a családok és a gyerekek jól létét két ellel szolgálja, és ezt megnéznénk, hogy ezt hogyan lehetne okosabban elkölteni, akkor azt gondolom az a válasz, hogy ez nem olyan kevés pénz, csak nagyon jól kéne elkölteni. Kettes tétel, sajnos az a szomorú hírem van, hogyha megnézzük azt az évi 20 000 gyereket, aki ma Magyarországon szakellátásban van, ez a hivatalos neve a korábbi állami gondozásnak, és azt a körülbelül 5 000 felnőtté válót, vagy nagykorúvá válót, aki hát vagy bennmarad még utógondozottként, vagy elhagyja a rendszert, az ő iskolai végzettségüket, társadalmi beilleszkedésüket, és az ő gyerekeik majdani sorsát, akkor azt kell mondjam, hogy az a rettenetes mennyiségű pénz, amit a szakellátásban elköltünk, az teljesen rosszul költjük el, hiszen ezeknek a gyerekeknek például, csak mondanék egy adatot, ma a állami gondozott gyerekeknek 38%-a jár korábbi nevén kisegítő iskolába, vagyis speciális nevelési igényű gyerekként, ami azt jelenti, hogy én úgy hívjuk, hogy rendszerbántalmazás áldozatai, mert az a méregdrága rendszer, amit azért tart fönn a magyar állam, hogy ezeket a gyerekeket kimentse a lehetetlen helyzetből, az ugyanúgy nem tudja megvédeni, hogy a szüleik nem tudták megvédeni, semmivel nem tud jobb eredményeket produkálni.
De mivel bizonyítod azt, hogy ugyanebből a pénzből, ha még a szüleket is rehabilitálnák a gyerekekkel együtt, és nem nevelő otthonokba zárnák el őket ebben az értelemben,
gyerekotthonba,
akkor az jobb hatékonyságú lenne. Ugyanennyi pénzből, ugyanennyi emberrel.
Ennek mondjuk mondanék egy példát. Egy 3 év alatti gyereknek ma Magyarországon az intézményes ellátás az évente kb. 3,5 millió forintba kerül. Ugye az nagyon könnyen kiszámítható, hogyha ezt a 3,5 millió forintot visszarakom a közösségi szintre, összerakom azokkal a pénzekkel, amik ott működnek, és ebből hatékonyabbá és számon kérhetővé teszem az ellátást, védőnő, bölcsöde, óvoda, szülőtámogatás, és aztán az iskolai, meg iskola utáni ellátás, akkor ezt a 3,5 milliót biztos, hogy jobban tudom elkölteni, mintha egy gyerekre a legdrágább intézménybe költeném, és egyébként a párhuzam adódik az egészségüggyel. Ha megnézed, hogy a kórházi ellátás mennyibe kerül, a megelőző házi orvosi és szakrendelős ellátás, ugyanerről van szó. Tehát ha én megelőző gondozást végzek házi orvosnak megfelelő szociális szakemberekkel és pedagógusokkal, és ott megnézem a fajlagos költséget, tehát hogyha például minden gyerek 3 éves kor előtt játszóházakba töltheti a mamájával együtt, az egyébként nagyon nehéz helyzetű mamájával együtt a délelőttöket. Ha minden gyerek 3 és 6 éves kora között jó minőségű óvodába járhat, ez az Obama program egyébként. Hozzám szól. Hagyjuk.
Halló.
Jó
estét kívánok. Adásban van, úgy beszéljem.
Igen. Csak azt szeretném mondani, hogy én tudom az Csaba atyánál bármelyik gyerek bármikor hazamehet, tehát volt olyan, hogy tehát szabad az ajtó haza.
Igen, de ugye Herzog Mária azt mondja, itt nem csak arról van szó, hogy most 6 hétig, vagy 8 hétig, vagy 13 hétig vannak a gyerekek a szülők nélkül, hanem hogy szerinte sokkal jobb az a módszer, amikor a szülőkkel együtt vannak a gyerekek folyamatosan, nincsenek ilyen értelemben kiszakítva, mert hogy nagyon elszakadhatnak a gyerekek a szülőktől, megszakad egy érzelmi, szociális kapcsolat, és azt sokkal nehezebb aztán helyrehozni.
De még egyet mondok, ha szabad közbeszólnom, hogy hát abba a családba, ahol nem történik semmi a családból, de kiemeltem a gyereket, persze, hogy nem fog visszavágyni a gyerek, amikor itt meleg van, enni kap, és ember módján bánnak vele, ott meg rettenet, reménység van.
De Mari, én nekem is most van.
Sok esetben szerintem az is segíthet, hogyha átmenetileg egy távolság keletkezik a gyerek és a szülő között, és újra tudják értelmezni a kapcsolatukat.
Köszönöm, hogy ezt...
lehet, hogy...
köszönöm, hogy ezt mondta. Köszönöm, hogy ezt mondtam, mert...
És még azt szeretném mondani, hogy nem ezt kellene kiemelni a Csaba atya tevékenységről.
Senki nem bántja őt.
A fantasztikus
őt.
Tevékenységről, ami folyamatosan a forrás nélkül elindult, és négyzetesen terjeszkedik, és rengeteg eredménnyel jár.
Köszönöm.
És nem lehet...
Még nem láttuk az eredményeket, mert még ott gyerekek
láttuk,
nem nőttek föl, de kiváló a munkát végez.
Nem igaz. Tehát a pozitívunkat is akkor persze. Soroljuk mellé. Köszönöm.
Jó, köszönöm. Én azzal szeretném a Böjte Csaba módszere iránt...
De nem a Böjte Csabáról beszélünk, azt egy kiváló ember.
Hadd vezessem a műsort. Ugye itt most arról van szó, hogy a vita az, hogy van egy felvilágosult elképzelés, hogy szakítsuk ki az embereket abból a közeg. Tehát hozzunk létre koncentrált központokat, legyen ez akár egy nevelő otthon, vagy akár Böjte Csabának az intézménye, szóval, ahol koncentráltan a gyerekekre figyelünk, és nekik adunk valamit.
Ez nem egy korszerű, mert ez több mint 100 éve így működött a világban, ezt szüntették
ezt meg. Mondom, hogy ez a felvilágosodásnak a koncepciója, hogy mi okosok a központban, az egyetemet végzettek az egyébek, azok ezt meg tudjuk csinálni, és így mentsük, ami menthető, meg ami leggyorsabban, legkönnyebben elérhető, és te azt mondod, hogy van egy másik módszer, ami már ezen túl van, ami azt mondja, hogy valamifajta organikus közösséget meg kell tartani, nem csak a gyereket kell fejleszteni, hanem a szülőket is, mert nem szétszakítható ez a kapcsolat. Egyébként érdekes módon ez közelebb áll, csak mellesleg mondom, egy konzervatív ideológiához, politikai ideológiához, mint a felvilágosodás korabeli ilyen racionalista, hogy szétválasztom ezeket. Ez csak úgy mellesleg jutott az eszembe, hogy mert azt szeretném, mert szerintem ez is mindenkit ez érdekel, hogy 3,5 milliót elköltünk egy 3 éves kisgyerekre. De hát a szülő, persze játszóházat hozunk létre a világ végén, ahol semmi sincsen, de a szülő nem fog elmenni a játszóházba, ott áll majd üresen, felfújható játékok, stb. Között. Herzog Mária folyamatosan rázza a fejét.
Hát, nem, mert ugye ez azért nehéz ez, mert ez körülbelül olyan, mintha most én ülnénk itt egy fizikussal, aki a kvantummechanikáról beszél, és én érvelnék a kvantummechanikával, szemben a fogalmam nincs, hogy miről beszélünk. Ugye azért fura ez, hogy a gyerekvédelem az úgy tűnik kívülről, tehát mindenki volt már gyerek, sokunknak van gyerek, hát akkor ez nem olyan nagy dolog, hát ezt megfogjuk, tudjuk, hogy hogy van. Ugye itt azért az ördög a részletekben. Először is ugye arról kéne beszélni, hogy hány éves gyerekekről beszélünk 0 és 18 között. Biztosan lehet tudni, hogy a világon ma, a fejlett világban is, a gyerekek nagy része 12-13 éves kora után kerül be, és az egyáltalán nem baj, hogy az hogy ő intézménybe került. Tehát az, hogy egy 13-14 éves gyerek, akivel gond van, vagy ahol a családban tragédia van, az bekerül egy kis közösségbe. Lehet, hogy persze nem nagy gyerek otthon, hanem kollégiumszerű ellátásba, lakásotthonba. Az egyáltalán nem baj, hogy ő időszakosan kiszorul, kiszakad a családjából, ha közben a családját nem kell megtagadni és elveszíteni kell, hanem tudni, hogy neki jobb, ha városba jár, jobb lehetőségek közé iskolába, és egyébként a szüleit segítik abban, hogy ne veszítsék el a kontaktust. De mondjuk, hogy ez 3 éves korat, vagy 6 éves korat, biztos, hogy tragédiákhoz vezet, mert a gyerek képtelen lesz bárkihez is kötődni, mert akármilyen áldott jó emberek vigyáznak rá, azok hazamennek 8 órás munkaidő után, vagy 6 órás munkaidő után. 10-12 gyerekre van egy gondozó nő, aki nem tud olyan módon figyelni rájuk, ahogyan kellene. Tehát itt nagyon sokféle apró és finom dolog van. A másik dolog pedig, ami...
A játékházról még... szeretném, hogyha beszélünk.
Igen, most azt elmondanám, hogy itt most indul ugye egy nagyon nagy program a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a 36 leghátrányosabb kis térségben. Pontosan annak érdekében, hogy a 3 év alatti gyerekeknél, mert tudjunk, hogy ott nagyon sok minden eldől, becsalogassuk a mamákat, vagy ahol vannak papák otthon, vagy nagymamákat, a gyerekekkel nagyon jól felszerelt, játék szempontjából jól felszerelt olyan gyerekjátszóházakba, ahol a mamák, vagy a szülők, meg a gyerekek együtt tölthetik az időt, anélkül, hogy bárki fegyelmezni, vagy nevelni, vagy képezni szeretné pláne őket. De olyan személyzet van, aki oda tud arra figyelni, hogy segítsen a mamáknak megérteni, hogy a nevelési nehézségek miből adódnak, hogy mik a szükségletei annak egy ilyen kicsi gyereknek ahhoz, hogy például az óvodában már föl tudja venni a lépést, és a szülő ne féljen beadni a gyerekét az óvodába. Erre pedig azért van nagy szükség, és megint az Obamára kell sajnos hivatkoznom, mert ő ezt nagyon-nagyon zseniálisan elmondta megválasztásakor rögtön, hogy megduplázza azonnal akkor a gyerekkori iskola előtti fejlesztési pénzeket azért, mert mindent tudunk arról, épp az amerikai okán.
Mi még ezt nem tudom, mondd el nekünk, hogyha 3-6 éves koráig egy gyerek nem kapja meg azt, amit megkaphatna, akkor milyen nehézsége, milyen egy szeretetteljes családban felnövő gyerekhez képest milyen hiányosságai lesznek?
Hát ugye önmagában az iskola érettségét ugye nem éri el, ami azt jelenti, hogy éppen amiatt, hogy érzelmileg nem elég érett, és nincs biztonságérzete, tehát nem tud jól kötődni, nem tanult meg önfeledten játszani, kreatívan játszani, ezért képtelen lesz azokra a tanulási folyamatokba beilleszkedni, ami a sikeres iskolai karrierjét és a későbbi beilleszkedését jelenteni, és ez eldől 6 év alatt. Tehát azért tragikus ma az iskola helyzet többek között Magyarországon, mert ha ott kezdünk el buherálni 6-10 éves gyerekek között, akkor elment egy csomó hajó, amit sokkal egyszerűbben, sokkal olcsóbban és sokkal örökteribben meg lehetne csinálni korábban.
Akkor egy újabb... Halló! Mindjárt adásba kapcsoljuk a telefonálót, adásban van. Halló!
Halló, szervusz, Péter vagyok.
Szia!
Pont ehhez akartam hozzászólni,
okay.
Amit most elemeztetek, hogy személyes tapasztalatom, hogy borzasztó lassan működik a rendszer, mármint a gyermekvédelmi rendszer, és nagyon sok esetben visszafordíthatatlan károkat szenved az a gyerek, akit végül is kiemelnek.
Mi a személyes tapasztalat, vagy mi az, ami erre indított, hogy ezt elmond?
Hát a mi kis Rotarak klubunk az rendszeresen szervez vidéki gyermekotthonoknak programokat, méghozzá, hogy fölhozzuk őket Budapestre, várost nézünk, Csodák palotájába megyünk, meg közlekedési múzeumba, egy-egy napos kis programot, hogy ne legyenek bezárva. És ez 2001 óta csináljuk minden évben többször, és sok gyermekotthonnal, sok pedagógussal beszélgettünk ez alatt a gyerekekkel is, és mi nekünk mindig az az érzés, illetve a pedagógusok nekünk mindig azt mesélték, hogy rengeteg szomorú történetet, és hogy mindig azt mondták, főleg az idősebb gyerekeknél, sajnos nagyon nehéz őket megváltoztatni egy bizonyos kor után. De egyben szeretném a másik oldalát is megmondani a dolognak, hogy mennyire nehéz is ez a dolog. Az, hogy képzeljük el azt, hogy van egy hivatalát betöltő személy, akinek el kell mennie egy családhoz, azt mondani, hogy hát bocsásson meg, de én el, hogy vegyem az ön gyerekét. Hát ez egy borzasztó dilemma, nagyon nehéz szituáció, és itt nem szabad könnyelműen beszélni erről a helyzetről, mert mind az a része, hogy most kiemeljük a gyereket vagy sem, mint pedig az a része, hogy miért nem emelték ki a gyereket időben, borzasztó, rengeteg dolgon függ és múlik, és nagyon nehéz. Úgyhogy én csak drukkolni tudok mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, és azt mondani, hogy kitartás, és van értelme ezt csinálni.
Köszönjük szépen.
Szóval azon gondolkodtam, amíg Herczog Mária azt mondta, hogy óvoda meg bölcsöde, hogy tulajdonképpen, mint hogyha a fejlett világban, tehát amióta fejlett világról beszélünk, ez egyébként minden fejlett ipari társadalomban valahogy lejátszódik, én legalábbis ilyeneket olvasok, vagy ha így összegzem az olvasottakat, hogy valahogy az óvodai és a bölcsödei nevelés az visszaszorul, hogy kevesebb óvodát, bölcsödét építenek, tehát hogy a Németországban sem duskálnak bölcsödékben, Angliában sem duskálnak bölcsödében.
Az egész Lisszaboni stratégia mellé oda tették ezt úgynevezett barcelonai célkitűzéseket, ami úgy szól, hogy az Európai Unió tagországaiban 2010-ig nem fog megvalósulni. Tudok, a gyerekek 33%-ának bölcsődét 3 év alatt, és 90%-ának óvodát kéne garantálni, sajnos, és ezt hozzá kell tegyem.
Tudod, hogy ha célkitűzés, akkor tehát nincsen.
De nem, ennél sokkal nagyobb a baj, és ezen balhézunk az EU-val, mert ugye...
Mi az oka annak, hogy a fejlett országok, amelyeknek lenne erre pénze?
Nincs pénzük, hát ez baromi drága ellátás. Szóval ez a tévedés, hogy ennél ez a jó minőség, megmondom akkor egy mondatot, ha egy lépjék vissza, jó? Hogy az egész EU-s dologban az a cinizmus, az a végtelen cinizmus, hogy ott nem arról van szó, hogy ezek a gyerekek, akikről beszélünk, ezeknek jobb minőségű életet kell biztosítani, ez azért van, hanem azért, hogy a nők el tudjanak menni minél előbb dolgozni, mert ez a lisszaboni stratégia. Most amiért most dolgozik az a sok eszetlen, amilyen én magam is volnék, az, hogy 3 szót nyomunk bele mindig ebbe. Hogy elérhető, fizikailag elérhető, anyagilag kifizethető, tehát jó, olcsó, és magas színvonalú gyerekellátás. Tehát nem gyerekmegőrzés, amíg dolgoznak a szülők, hanem hogy pont ez, amiről most beszélünk, hogy az első 6 évben mindent megkapjon egy gyerek, érzelmileg és a kognitív fejlődését tekintve, ami ahhoz kell, hogy aztán az iskolába be tudjon illeszkedni, önjáró legyen, és mindenkinek jó legyen. A gyereknek is jó legyen a gyerekkora, és aztán később pedig
de a miért kell küzdeni? Az Európai Unió a világ legfejlettebb országait tömörítő szervezet. Miért kell ezért küzdeni? Tehát mi az, ami ezekben a társadalomban többségi vélemény, amelyhez képest nektek azt
kell... Hogy ez a család oldja meg. Hát ugye az a probléma, hogy mondjuk szemben azzal, amit Magyarországon gondolnak, az Európai Unió legtöbb tagországában ugye eddig kötelezően 14 hét volt az a szülési szabadság, most azon dolgozik az EU, hogy 18 hétre felemelje ezt. Mi, sokan, szakértők, szakszervezetek, és most már szerencsére a civilek is, azt képviselik, hogy minimálisan 24 hét legyen. Ha belegondoltok az itthoni egyesvitákba, azért ez elég messze van ettől. Tehát itt pillanatnyilag 14 hét, ráadásul úgy, hogy például a francia kormány azért harcol, hogy ne legyen kötelező minimum otthonmaradás a szülés után, mert ő szerintük a francia nők egy része imád 2 héttel a szülés után már dolgozni, és hogy ez szabadjon neki, és micsoda dolog az, hogy az EU legalább a 6 hetet szeretné, ami a nő egészségügyi visszaépüléséhez kell, és akkor még a gyerekek szükségleteiről egy büdös szót nem ejtettünk.
Le kell zárjuk. Kedves telefonálok, rengetegen telefonáltok, próbálunk majd még csinálni erről műsort. Sajnos most a reklám következik, és azután visszatérünk.
Ez itt a Szinkron Tolmács, a Rádió Cafén, a Szeretem Magyarországot klub műsora.
Kótyán Péter Fajátok.
És Babarczi Eszter szólta az én nevemet el, de most összekeveredtek bennem a szavak. Egy gyorsabban akarom mondani, Herczog Mária már szólásra emelkedik, Gerényi Gábor hallgat, de ő is itt van köztünk, és mindjárt megszólunk. Arról beszélgettünk a szünetben, azt jártuk körül részletes témákba, belecsaptunk a veszprémi rendőrökbe, maffiába, bűnözésbe, egyebekbe, de végül is azt jártuk körül, hogy ma Magyarországon egy csomó esetben az derül ki ezekben a botrányokban, hogy összekapcsoljam Eszternek a romalányok budapesti túrájáról szóló élménybeszámolóját azzal, hogy a gyereknevelési intézményekben milyen hiányosságok vannak, hogy mi az, egy csomószor az, van egy marha nagy állam, ez a marha nagy állam marha sok pénzt elkölt, Amikor azt mondjuk, hogy oldja meg az állam, akkor azt mondják a szakemberek, hát az állam nem tudja megoldani. Ha meg azt mondjuk, hogy jó, hát akkor ne oldja meg az állam, akkor oldja meg mindenki maga, akkor meg a szakemberek is azt mondják, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű, viszont ez az állam, ez korrumpál, ennek önérdeke van, ott ülnek az állam tisztviselők, nem csinálják meg a dolgokat, egymást fedezik, stb. Nem végzik el a dolgokat. Mi a fenétől változna, akár a bölcsödék esetében, vagy akár az óvodák esetében, hogy most az oktatásról beszélünk, ami Herzog Mária, ez egy közelálló téma, de hát mit majd beszélhetünk ugye a szociális visszafogásról, ami a Gyurcsány kormány legújabb programjának a része, bár lehet, hogy azóta, hogy kimondom ezt a mondatot, már egy újabb program született, tehát lehet, hogy ez már csak
egy újabb kormány.
Hát az még nem, de ez a legutóbbi legújabb program volt, hogy jelzem Gyurcsány Ferencnek, itt nagyon szkeptikus hangok hangoznak el a percről-percről való túlélését, illetően, úgyhogy erre vigyáznia kellene. Ez egy érdekes dolog, hogy most már ebben mérjük az időt percről-percrében, és nem hónapról-hónaprában. Erről is beszéljünk majd, hogy milyen bizonytalanság van az országban. Van-e egyáltalán? Vagy csak a szkeptikus értelmiségek
mondanak? Ezt a rózsaszín felhőt is rajzoljuk fel, ami utána rögtön megjelenik majd az ég alján, amikor minden jóra fordul.
Obamát is csak megválasztani kell, ezt is értelem
kisütött. Hát egyfelől másfél már a felhők is gyülekeznek.
Kedves hallgatóink, itt a többszörösen szkeptikus kórust hallják, akiknek nem csak az nem elég, ami most van, hanem ami ezután lesz.
Már az se jó, ami lesz.
Már előre tudják.
Sorvesszük az előlegeket is.
Így van. Szóval állam, meg hatékonyság, meg ilyenek. Tehát Herzog Mária, holnap a Szeretem Magyarországot klub eléri, hogy
minden úgy legyen, hogy nincs.
Annyi óvoda meg bölcsöde.
Bölcsödét ne spilázzuk túl, maradjunk az óvodán.
Óvoda, oké. És akkor onnantól kezdve miért lesz jobb?
Én nem azt mondtam, hogy jobb lesz, én csak annyit mondok, és ez nagyon világos erre, amit itt végig elemeztél, hogy én nem gondolom azt, hogy az államnak ki kell ebből vonulni, meg azt sem gondolom, hogy magára kell adni a közösségeket. Hanem azt gondolom, hogy azok a pénzek, amelyek reméljük, hogy nem nagyon csökkenő számban, de rendelkezésre állnak egészségügyre, szociális ellátásra, oktatásra, azokat ugyanolyan racionálisan, tervezetten és számon kérhetően kell elkölteni, mint azokat a pénzeket, amiket mondjuk a versenyszférába egy termékre elköltenek. Tudnék, itt egyfelől van ez a lélektől lélekig dolog, ezért nehéz erről beszélni, mert az embereket nyilván érzelmileg nagyon megviseli ez, és szeretnének egyszerű, jó, könnyen alkalmazható, univerzális válaszokat, és nincsenek. De a másik dolog viszont az, hogy a kollégáink egy nagyon jelentős része felháborodik arra a gondolatra, hogy ő ugyanolyan üzemszerűen és rendszerszerűen működjön, mint egy Frigider gyár. Pedig itt nincsenek titkok, hát azt pontosan algoritmizálni lehet egy gyerek fejlődési szükségleteihez, egy család megsegítéséhez milyen megoldási sémák, sokféle, de milyen megoldási sémák kellene, mint hogy nem egyféle Frigider gyártanak, hanem nagyon sokfélét. És akkor, hogyha ezt rendszerszerűen elkezded léptetni, akkor látni lehet, hogy ez milyen pénzeket kell mellé tenni, azt is lehet látni, hogy mikor és mit lehet számon kérni. De hát itt sokkal nagyobb érdekek feszülnek. Elmondanám például, hogy ezek a pénzek, amikről beszélünk, ezekkel nem kell számolni az önkormányzatnak a felhasználásról. Tehát ő nem kell, hogy beszámoljon arról, hogy például az általa megkapott ilyen célokra fordítható pénzről pontosan mit csinált, joggal persze mondja, hogy ez kevés, és sokkal több kellene. De hát itt nagyon sok olyan játék van, ami magyarul az érdekkonfliktusok miatt nem juttatja el a gyerekekhez, meg a családokhoz az odavaló pénz, vagy nem
mondod,
úgy.
Hogy az ilyen lélektől lélekig témában annyira elalélünk ettől magát a problémától, hogy ugyan fesen merül bennünk, hogy ott is a hatékonyságot, a pénzelköltést, a saját zsebre dolgozást, vagy a pazarlást.
Hát itt nincs saját zsebre, én azt szoktam, hogy innen csak popsikenőcsöt lehet hazavinni, tehát itt nagy bulik nincsenek, itt nem ez a buli. Itt azok a hatalmi játszmák, meg azok az egyéb játszmák, amik politikai ügyek, hát például, hogy egy önkormányzat nyilván nagyon nehezen tudja ezt eladni politikailag, hogy a legrászorultabbat, a legnyomorultabbat, a legszegényebbet segíti most azért, hogy 10 év múlva azon a településen jó legyen. Ez se neki politikailag nem érdeke, meg nem is eladható politikai üzenet, mert ha elolvassuk a bejegyzéseket, ugye, hogy ki mit gondol most, mondjuk roma ügyben vagy szegény ügyben, akkor az nyilvánvaló, hogy a választók ezt csak büntetni fogják, aki egy ilyen programmal indul el. Tehát ezért mondják az a néhány idealista, aki még az országban marad, hogy hosszú távú döntések kellene konszenzuálisan ezekre a dolgokról. De hát ez pillanatnyilag nem, ez álom.
Jó, de a konszenzust, Mari, annak a jól lakott, vagy nem jól lakott, vagy éhes, vagy jól lakott, de éhes, és nem jól lakott, nagyon éhes középosztálynak kellene meghoznia, igen, amelynek nem, őrül egyelőre, hogy azt bepótolja, amit az elmúlt 40 évben elhagyott, vagy elhagyott neki.
De bocsánat, de akkor miért kell beszélni a haza érdekéről, az emberek jólétéről, a támogatásukról? Hát akkor ez duma. Hát itt arról van szó, hogy azokban a jól ismert példákon, mint a finn, meg az ír korábbi példa, most nem a gazdaságról veszek, ahol megállapodás történt három dologban. Oktatásban, egészségügyben, bárki nyeri a választást, az alapkérdésekben születik egy szakmai konszenzus, és ez a legprofesszionálisabb, racionális megfontolásokból, és 15 éven keresztül azt következetesen végigvisszük, most megtervezzük, látjuk, hogy az 1-2-3 éves periódusokban hova vezet, és ebből bárki nyer, nem engedünk, és nem is hülyítjük azzal a választási kampány során a népet, hogy egyébként pedig majd mi azonnal szétverjük ezt a hülyességet, és adunk helyette valami mást. Hát én szerintem ez nem olyan nagyon komplikált.
Gábor, Gerényi
hát,
Gábor.
Annyi komplikáció van benne, hogy itt az átkos 40 év az belőlünk a szervező képességet és az egymás köz, egymással való kooperációt ölte meg leginkább. És ezért azt látjuk, hogy ugye a parlamenti pártok, a nagyok is, meg a kicsik is, tehát hogy nem, igazából nem képesek magukból koherens programokat kiigazodni még magukba sem, pláne nem összefogva egymással, vagy mit tudom, vagy megbeszélve olyan dolgokat, amiket meg kell beszélni. Hát, hogy mit volt ugye a most kormányzó párt, azok a vezetőbe valott, hogy fogalma sincs, hogy mit fog csinálni, miután megnyeri a választást. Persze nem nyilvánosan valott, de hanem az kiderült később. És hát, most akkor mi a fenéről
beszélünk?
Mikor
vallotta be, hogy fogalma sincs, hogy mit fog csinálni?
Az elhíresült ősződi beszédben.
Ja, ja.
Amikor azt mondta, hogy ezért, hogy ott valamit akarunk, de egyébként fogalmunk sincs, és akkor majd
hát
valahogy kiverjük a szakemberekből.
Hát
azért, ehhez nehéz viszonyulni.
Hát azért ő ott azt mondta, hogy itten vérveríték lesz, és akkor az nem fog...
De azon túl, hogy vérveríték, azon túl semmi elképzelése nem volt, ezt mindannyian tudjuk. Még valószínűleg tudta már, amikor kimondta, hogy nem lesz vizitdíj, már tudta, hogy lesz vizitdíj, de azon túl tényleg fogalma se volt arról, hogy majd valami olyasmi összfért fognak kitalálni, több biztosítós rendszer, ahol 20-valahány állami vállalat fog egymással versenyezni, ami hát röhely. Tehát erről nyilván nem volt akkor semmi képe. Egy ilyen képpel kellett volna a választásba belemenni egy pártnak, gondolom, nem?
De hát ez esélytelen. Én nem akarom az Eszter kenyerét elvenni, mert ezekről istenieket ír, és én őszinte csodálattal olvasom ezeket, és meg azt is, hogy a humorát se veszíti el ezen közben. Miközben együtt sírhatunk, mi persze az eredményen. De azért egy dolgot mondanék, hogy ha végig fogja elemezni, majd nyilván számtalan dolgozat fog ebből születni a következő években. Valaki ezeket a programokat, meg majd a következő választás utáni programokat, akkor azt fogja látni, hogy ezeknek a politikai vezetőknek valójában zéró mozgásterük van, mert hogyha csak most a miskolci ügyet nézzük, hogy áll ki a párt egy miniszter, vagy a miniszterelnök mögül akkor, amikor az kivételesen tökösen és jól foglal állást egy ügyben, akkor azt pontosan lehet látni, hogy neki nem az az elsődleges nehézsége, hogy az ellenzékkel, meg a néppel hogy fogja ezt megvívni, hanem hogy azzal a pártal, ami mögötte áll, azzal hogyan fogja elfogadtatni azokat a racionális döntéseket, amik hosszabb távon érintenek
hát,
embereket. Erről
szólt ugye egy múlt heti írásom, ami viszonylag, legalábbis kaptam rá egy csomó levelet, ami arról szól, ugye, hogy a szocialista párt éléről azért ne várjuk már azt, hogy azért, hogy racionálisan meg tudjuk reformálni az országot, tehát ez egy nonsense. A szocialista párt, akiket képvisel Magyarországon ma, képviseli a leszakadókat, a nyugdíjasokat, a járulékból élők és a többi. Egy komolyan vehető racionális reform ezeknek az embereknek az érdekeit keményen sérti.
Rövid távon tegyük
így nyilvánvalóan rövid távon. Rövid távon néhányan majd meg fognak halni közülük a program következtében, a Bokros csomagnak is voltak konkrét áldozatai szegények. Nem sokan, de hát tény az, hogy voltak. Tehát ezen az alapon nem lehet. Egy jobboldali programot nem tud végrehajtani egy baloldali
pár. Fidesz,
soha.
Ha a Fidesz egy jobboldali programot hirdet meg, ugye Orbán Viktor most nem beszél éppen a helyzetről, de ha összeolvassuk azt, hogy mit mondanak a fideszes gazdaságpolitikusok, Járai Zsigmond, Varga Mihály, hát akkor abban ilyen 1000 milliárdok repkednek, amiket szerintük ki kell szedni a közköltségvetésből, Ami hát körülbelül olyanok az jelent, mint amik egy Gyurcsány Ferenc is tudott csinálni, tehát bezárom, lezárom, csökkentem, összevonom, stb. Stb. Várga Mihály azt mondta, hogy amikor Simor András megírta a híres cikket, hogy 2000 milliárdot ki kéne vonni a közköltségvetésből, akkor azt mondta Varga Mihály, sajtótájékoztatóról szóló tudósításban olvastam, így van. Járai Zsigmond azt mondja, azonnal itt a szociális kiadásokat vissza kell venni. Gyakorlatilag olyasmiket mond, mint amik bizonyos értem a bokros csomagban is voltak. Nem akarom összemosni, mert a bokros csomag az ugye egy ilyen szocialista államigazgatási logikán született meg, meg egy ilyen nagy szociális transfereket így úgy nyírbálunk, meg fűnyírőelv. Jobb oldal ezt másképp gondolja, de hát ők meg mondjuk azt mondják, hogy csak annak adunk szociális segít, aki tényleg, tényleg nagyon marhára rá van szorulva. Az összes többinek meg nem, kivéve családi pótlék, vagy családi adókedvezmény, ami ugye nekik a társadalmi...
iskoláztatási támogatás.
Igen, igen, ami a, csak a, ugye ez a családi pótlék, családi adókedvezmény miatt mondom, hogy ugye az nekik egy ilyen szent tehén, ők meg azt mondják, hogy erre kell költeni a pénzt, mert ez egy fontos dolog, ez a középosztály segíti. Tehát csak azt mondom, hogy mindenkinek megvan a maga PET projektje, tehát amit így imád, és akkor ezt... De csak azt akarom mondani, hogy ha Orbán holnap kiállna, valahol olvastam, amikor a Kéri Lászlónál volt Orbán Viktor, és elmondta, hogy a nyugdíjasoknak milyen lesz, ha ő lenne a kormányfő, azt valaki idéz, hogy 500 ezer választóval kevesebbje volt neki egy vagy két hónapon belül, mire ez a beszéd lecsengett. Hát, ezek után...
Hát... Erre mondom azt, hogy egyébként...
Tehát ha Orbán most nem beszél...
Én nagyon szívesen betiltanám, a politikus ne beszélhessen semmit. Semmit. Tehát ne szólaljon meg.
De a médiát is tiltjuk be,
majd megnézzük, hogy mit csinál.
Nem a sajtószabadságot akarja betiltani, hanem a politikusok
szabadságot.
Hát tényleg, de mondjuk minimál programnak legalább azt egymás közt elfogadtatnám, hogy ne higgyünk egyiknek se semmi, egy szavát se higgyük el, mert beszélnek össze-vissza. Nézzük azt, hogy mi az, amit konkrétan tud csinálni. Mondjuk az Orbánról elég régi referencia van a 98-2002-es választás.
Gábor, de ez a társadalmi konszenzus, szakasz... amit Herzog Mária mondott, tehát ami nem is társadalmi, politikai, vagy mit tudom én, ilyen főbb szereplők, társadalmi, gazdasági aktorok, politikusok közötti konszenzus. Tehát, hogy döntsük el a rendszer bizonyos alapelemét, hogyan oktatunk, hogyan neveljük a gyerekeket, hogyan rendezzük el a szociális segélyeket, és ezt 10-15 évre határozza meg, hogy ebből ennyit költünk, így csókolom, és a többin politikailag lehet változtatni. Ez miért nem valósul meg? Mert valóban egyébként Spanyolországban, Írországban tényleg ez történt. Tehát Svédországban, amikor a szociáldemokrata uralom után konzervatívok módosítottak a rendszeren, akkor te nem volt parasztázadás, mert nem mondták azt, hogy úristen, a rendszer megváltozik. Tehát nem születtek olyan ellentétek, mint nálunk a politikai rendszerben.
Hát én maximum csak találgatni tudnék.
De találgassam.
Hadd ne mondjam a végső megoldást. Fene tudja, hogy ott milyenek voltak a viszonyok. Nagyon-nagyon kis árnyalatokon múlhat nagyon-nagyon sok, hogy mekkora a társadalom polarizáltsága éppen. Ugye Magyarországon azt látjuk, hogy óriási. Ugye most 7 évig mindenki igazából arra vittek az ösztönzők, hogy menjél hamar nyugdíjba, menjél hamar rokan nyugdíjba, vedd föl a munkanélküli segélyt, még több munkanélküli segélyt vegyél föl.
Ez 20 év, az elmúlt 20 éve, nem az elmúlt 7 év.
Hát ebből 7 volt nagyon markáns, előtte voltak az olyan időszakok.
A rokonnyugdíjat megnézed, annak nagyon világos, hogy jött a rögtön a 90-es évek elejétől.
Igen, mert azt egy ilyen kisegítő munkanélküliség csökkentő.
Mert ahol még annyira nem volt hozzászok az ország, hogy lehet munkanélkülévé válni, hogy az orvosoknak is szerintem evidens volt, hogy megsegítik azzal, és hogy ennek nem csak az hátránya például, mert ezekről keveset beszélünk szerintem, hogy akkor ő kiesett a munkaerőpiacra, és ez egy nagyon méltánytalan rend, hanem hogy muszáj neki betegnek érezni magát. Ha nem érzi magát betegnek, akkor nem tudja elhitetni a nyomorult 2 év múlva felülvizsgálaton, hogy okay, mindig 67.
Akkor, Gábor, azt mondom, hogy az, aki nagyon bírálja Gyurcsány Ferencet tétovassággal, meg hogy itt ilyen látszatintézkedéseket hoz, akkor, amikor Gyurcsány azt mondja, hogy megszigorítjuk a rokkant ellátást, és egy csomó embert visszaterelünk a rendszerbe, akkor ez az 1990 után kialakult társadalmi rendszernek, ebben az értelemben attitűd rendszernek egy fontos elemét változtatná meg.
Meglátjuk, ha sikerül neki. Nem biztos, hogy sikerül neki, ugyanis a hátországa az képviseleti demokrácia van, azt kell megérteni. Politikusok, bizonyos emberek, sok-sok ember érdekeit képviselik, és a Magyar Szocialista Párt azoknak az embereknek az érdekeit képviseli, azért választották meg őket, hogy nekik jobb legyen.
A Fidesznek jobb az a...
A Fidesz ebből a szempontból kicsit jobb, mert ugye eleve jobb oldalra pozícionált párt, és egy olyan bázisa van, amit 98 és 2002 közt felépített, ez a durván 2,5 millió ember, akit
ugye... Az üzenetei, a szociális üzenetei a Fidesznek
azt hagyjuk egy kicsit, most arról beszéljünk, hogy ez a 2,5 millió ember, aki 98-2002 közt odatapadt, és úgy látszik, hogy masszív van, lehet vakarni a Fideszről, azok ugye a középosztály, aktívak, kisvállalkozók, és a többi, és a többi. Hát olyanok, akik igazából ilyen típusú racionális változásokban érdekelté tehetők.
Látszólag, Gábor. Mondok egy példát. Nézd meg, például a Nagy Családosok Egyesülete markánsan azt képviseli, hogy nonsens, hogy az inaktív, otthon lévő anya, aki gyereket nevel, egyébként ez abszolút akceptál, az egészségügyi hozzájárulást fizessen. Ez volt az egyik dolog, ami kiütötte a biztos. A másik most, éppen valamelyik nap adtam interjút velük párhuzamosan az egyik közszolgálati adón. Ugye azról vitatkoztunk, hogy jogos-e, hogy a GED jogosultsághoz egy év munkaviszony kelljen, és csak annyi ideig lehessen igénybe venni, amennyit előtte dolgoztál, ami szerintem egy abszolút racionális döntés, mert egyébként baromi könnyen kijátszható. Most az egyébként valóban a közgondolkodás szerint középosztálybeli aktív csapat, akinek érdeke volna az, hogy ezt a fajta hát gazdasági racionalitást képviselje, azonnal belecsúszik ebbe a szocialisztikus, vagy én nem is tudom, minek nevezzem, paternalista gondolkodásba, amikor a saját érdeksérelmei kerülnek elő, és ezt én nem tudom ezért hibáztatni, hát természetesen mindenki úgy gondolja, hogy minden legyen racionális és a gazdaság számára jó, kivéve azt a néhány juttatást, ami őt személyesen érinti. Hát ez baromi nehéz. Tehát amikor azt mondom például, hogy hogyan ismerjem el, hogy visszatérjünk egy percre a gyereknevelést, hasznos társadalmi tevékenység? Abszolút. Maradjon valaki otthon, aki úgy gondolja, hogy ő legalább annyi értéket termel, mert fölnev? Persze. Na de a másik oldalon viszont mi van? Hogyha ő otthon van, és ugyanolyan juttatást kap ezért, mint az, aki egyébként eljár dolgozni, és így tovább, akkor az ő esetében ez nem mi hasznaság, hogy sok gyereke van, mert ő egy középosztálybeli fehér városlakó. Hogyha ezt egy roma család stratégiaként megfogalmazza, akkor ő egy mi haszna, semmire kellő élősködő. Tehát, hogy ezekről a kérdésekről egy büdös szó nem esik például, akkor, amikor erről a dolgról beszélünk. Engem az zavar a leginkább, hogy párpolitikai szinten vitatkozunk ezekről, amikor ezek társadalmi alapkérdések, amire volt idejük az embereknek végig gondolni.
Gábor, erre majd mindjárt válaszoljon, csak azért azt is mondom neked, hogy azért a roma kérdésben van egy nyelvi tabu. Tehát amikor ilyen kérdésekről beszélünk, akkor nem hozzuk, tehát mi egyszerű újságírók nem merjük szóba hozni azt, hogy halló, ez egyben
mi egyszerű szociológusok merjük.
Igen, mert ti felkent papjai vagy.
Nem, abszolút nem vagyunk. De én azt gondolom, hogy például érdemes volna elgondolkozni azon, hogyha a nemzet fogyás miatt ilyen őrületes baj, hogy kevés gyerek születik, de a romákat megkárhoztatjuk azért, mert ott sok gyerek születik, akkor nem az-e a megoldás, kérdezem én, megint csak egy ilyen közgazdász racionalitással, nem egy lágy lelkű társadalom kutatóként. Azt kérdezem, hogy nem volna jobb, hogyha örülnénk annak, hogy a romákrán ilyen sok gyerek születik, és ebből a sok-sok a Miskolci kapitány által is aranyos kis roma gyereknek nevezett gyerekből kiváló, hasznos tagjait nevelhetnénk a társadalomból. Ráadásul akkor azoknak a vágya is teljesülne baromi hamar, akik nem szeretik a romákat, mert abban a pillanatban, hogy az életszínvonal nő, nekik nagyságrendekkel le fog esni a gyerekvállalási kedvük, tehát megoldódik az a rém, hogy outnumberelnék, hogy ki több lenne majd egy idő után roma, mint a...
De látjuk-e ennek a módját?
Tudjuk a vágyat.
Látjuk-e a módját, hogy hogyan lehetne ezt megoldani?
Igen, abszolút látjuk.
Én szerintem lehet, hogy ebben a stúdióban esetleg látunk módszereket, de mondjuk ott a falon kívül lát-e valaki?
Hát, ha kell, ha emberi hangon szól, én mindig ezt mondom. Kedves hallgató. Ha nem üvöltünk, ha nem politikai üzeneteket küldünk, akkor...
Csendben ezt a részt lezárom.
Jó, akkor tudjuk. Herzog
Máriába belefolytom, jövünk vissza.
Jobbra el.
Nem jobbra el, itt marad és folytatja a műsort, csak most híreket adunk, meg reklámot, meg promóciót, meg ilyeneket.
Ha csacskaságokkal töltjük az időt, akkor semmire sem megy.
Ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot Klub műsora, a Rádió Cafén. Babarczi Eszter a műsorvezető társam, én Kócián Péter vagyok, és a vendégeink Herzog Mária és Gerényi Gábor. Készültem már, hogy először mondom a hölgy nevét, aztán az úrét. De mindig ez
sikerült.
Most sikerül, de mindig ezen gondolkodom, hogy hát, ha egyenlőség van, akkor ahogy jön, akkor úgy puffa.
Csak a akkor van egyenlőség, az nekünk jó, bocs.
Na, hát most, de most miért? Hát akkor hogyan kell nekem?
Nem mechanikus egy hangyányit az értelmezés? Kérdezném halkan. De nem akarnék újabb frontokat nyitni, már így sem vagyok nagyon jó helyzetben.
Abszolút jó helyzetben.
De nincs, hát ezek nagyon fontos kérdések. Most nem akarok egy sort mondani, hogy
nem ugye... akarok tréfálkozni, de az elmúlt héten az Európai Unióban az anyasági ellátásokról egy anyagot kell készíteni, én voltam az előadója, és többek között azon vitatkoztunk az Európai Bizottság képviselőjével, csak azért, hogy érzékeltessem, hogy ott csak jobb az élet, hogy van-e egyenlő bánásmód jogszabálynak helye a szülés és a szülési szabadság és a szoptatás, az anyai szoptatás vonatkozásában, mert ők ragaszkodnának ahhoz, hogy ebben is egyenlő jogokat biztosítsunk, amit támogatunk, csak nem tudjuk, hogy mi az orvostudomány tart-e már itt. Na most, hogy erről folytattunk egy épületes beszélgetést, nagyon szórakoztató.
De ez egy férfi volt, aki...
Nem, ez egy hölgy volt ráadásul.
Komolyan?
Egy német jogász.
Mit mond a lisszaboni stratégiáról?
Nem, hát ugye itt az volt a kérdés, hogy mennyi legyen, hány hét, és hogy akkor hogyan történjen, és hogy hogyan lehet biztosítani a szoptató.
Ez az ostobaság, ez hogy merül föl?
Hát azért merült föl, mert amikor azt...
Mert a gyednél, gyesnél értem, mert most tök mindegy, ki van gyesen.
Hát ne, az nem mindegy, mert ugye pontosan ez a kérdés, hogy az első 6 hónapban úgy gondoljuk, hogyha van egy olyan tudományos álláspont, és a WHO-nak, hogy az ENSZ egészségügyi szervezetének az álláspontja, hogy a gyerekeket az életük első 6 hónapjában kizárólag szoptatni kéne, és nem szarna más kaját adni nekik, ami nem a nő mozgalom ellen irányuló atak, hanem arról szól, hogy ez a gyerek immunrendszerét fejleszti, az anya-gyerek kötődést nagyon erőteljesen támogatja, és egyébként van egy női szempont is, hogy a női mellrák incidencia sokkal alacsonyabb azoknak a nőknek a körében, akik elég hosszú ideig szoptattak. Tehát minden emellett szól, és ezért úgy gondolná az ember, hogyha ez mind így van, akkor ezt nem ebben a keretben kéne csak tárgyalni. De tekintettel arra, hogy ezt a foglalkoztatási európai minisztériumszerű képződmény nyújtotta be, amelyik ott ugyanúgy nem egyeztet senki mással, mint ahogy itthon se egyeztet egyik szektor a másikkal. Ezért arra felvetésre, hogy ez egy gyerekjogi szempontú megközelítésben is fontos. Azt mondták, hogy a gyerekekhez ennek az egésznek semmi köze, ez csak a munkaerőpiaci helyzetet vizsgálja. Most én akkor megnyugodtam, hogy azért lehet, hogy teljesen mindegy, hogy itthon milyen kormányt váltunk, mert olyan nagyon messzire akkor se jutunk, ha felzárkóztunk már Európához, mondanám, hogy egy kicsit optimisták legyünk így péntek este.
De egyébként tényleg azért jók a példái, na az bizonyítják, hogy Európában se jobb a helyzet.
Hát szerintem egyáltalán nem jobb. Én ezt nagyon szomorúan, ha hülyeség, az ott is, és hát ezek például nekem a kinti munka ebből a szempontból nem azt a tudást hozta, hogy mostan már itthon sokkal hatékonyabb lehetek, hanem hogy hát ugyanolyan reménytelen beszélgetéseket folytatok. Hosszan, de ugyanúgy
nem tudtam volna, hogy 3 euroszkeptikussal fogok egy asztalnál ülni.
Én nem vagyok euroszkeptikus, csak azt mondom, hogy szerintem Magyarország nincsen olyan rossz helyzetben, sem az intellektuális kapacitást, sem a bürokráciát, sem a megoldhatatlan feladatok megoldatlan.
Legalább akkora bürokráciák van, mint az EU-nak.
Hát igen. Nem, azt gondolom, hogy nekik legalább akkora van, mint nekünk, és legalább annyira irracionális. Nem, és legalább annyira irracionálisak. Ezek az soha össze nem találkozó anyagok, a teljesen nyilvánvaló érdekkonfliktusok, a piti ánerkedés, szerintem semmivel nem állnak jobban, mint mi.
Gábor, akartál valamit mondani? Mert úgy nyújtál a mikrofonhoz, hogy
azt teszem egész végig.
Magadhoz ragadod a szót. Beszéljünk azért egy kicsit, ha nem is részletesen, hogy minden részletet megtárgyaló módon a Gyurcsány kormány hétfőn még újnak minősülő programjáról beérjük, mert hétfőn se volt új az, hanem az már korábban is el volt mondva, tehát én ezen csodálkoztam, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy Gyurcsány Ferenc 14-szer elmondja ezt, amit már 13-szor elmondott. Ugye ő azt nagyon érdekes, mert mindig új csomagként értelmezi ezt, meg egy ilyen friss leheletet hozott a közéletbe, ha csak 3 másodpercig is tartott, mert ugye mindenki aztán már szedi szét, hogy nem elég, nem kell eléggé kemény, stb. Hogy szerintem ez egy politikai teljesítmény, hogy adó emelést tulajdonképpen valami fajta megkönnyebbülést hozó módon vezet be a miniszterelnök, mert azt mondják az emberek, hogy hát most végre úgy megtörténnek dolgok, amire vágytunk, holott hát azért ez egy adóemelés lesz. Persze, ha a rendszer kialakul, akkor nagyot, amikor 2010-től 3 millió forintig 19%-ot kell fizetni adóban, az egy nagy változás lesz. Azt szeretném felvetni kérdésként, ami szerintem a Gyurcsány kormányt is, a Medgyessy kormányt is, meg az Orbán kormányt is nyilván gondolkodásra készítette, megosztotta. Hogy ki a csodán segítsünk, és mi a melyik része, a költségvetés az korlátozott, ha valakinek adókedvezményt adunk, akkor kinek adjunk adókedvezményt? a nagyon szegényeknek segítsünk, tehát oda vigyük a pénzt, az alsó középosztálynak adjunk adókedvezményt, vagy az ő bérüket, nyugdíjukat, egyebüket növeljük, lakhatási támogatástól a fűtésszámlán át, stb. Vagy pedig ennek a nem Magyarországon nem annyira rosszul kereső középosztályon segítsünk, és ezeknek csökkentsük a terhét, mert akkor ők részben gyakran fizetnek adót, tehát a köztisztviselői közalkalmazott középosztály is közülük kerül ki, meg az úgy sokan is mennek el közülük választani, meg ők mégis egy aktív korosztály ebben a dologban. Szóval, hogy mert én szerintem ez a dilemmája minden magyar politikai kormánynak, politikai erőnek, hogy hova tegye azt a kevés néhány százmilliárdos adó csökkentést.
Én nem értek ezzel. Miért? Egyet, hogy ez volna a dilemmája. Majd lehet, hogy mások másképp nem értenek egyet.
Jó volt a kérdésem, mert legalább most lesz miről vitatkozni.
Tehát ez nem a gazdaságpolitika dilemmája, hanem ez a párt programok, piárosok, kampányok dilemmája. Kinek mit ígérünk meg? Gyakorlatilag egyébként mindenkinek mindent megígérnek, tehát ez nem gond. Szerintem a gazdaságpolitika dilemmája az az, hogy van néhány dolog Magyarországon, ami gyakorlatilag konszenzus van, hogy gáz. Például a munkaerőpiaci részvétel, úgymond, ugye? Tehát, hogy kevesen dolgoznak, legalábbis bejelentett módon. A másik, hogy teljesen abszurd helyzetben vagyunk, hogy tudni illik, aki bejelentett módon dolgozik, azután még kétszer annyit fizet az ő munkáltatója. Ami abszurd, ennek következtében, hogy a KKV szektor még ha akarna se engedheti meg magának, hogy bejelentse az ő dolgozóit. Ilyen módon fennmarad folyamatosan egy olyan helyzet, ami illegális is, tehát igazából tehát állandóan arra van kényszerítve a KKV szektor, hogy megszegi a törvényeket, de nem jöhet ebből ki, mert nem lehet egyik napra a másikra egy teljes üzleti modellt megváltoztatni. Tehát a másik nagy problémánk az az, hogy hogyan tudjuk úgy csökkenteni fokozatosan az adókat, hogy közben ez nem jelent valami radikális, pusztító atombomba jellegű beavatkozást a szociális rendszerben, amit szerintem egyik párt sem merne bevállalni. Tehát ma jelenleg nem mondja azt a Fidesz se, hogy hát akkor géppuskázzuk le a cigányokat, meg a nyugdíjasokat is.
Mármint adókkal meg ilyenek. Most metaforikusan értetted.
Természetesen metaforikusan értettem. A hosszabb távon vezetne csak éjhalálhoz, egész rövid távon viszonylag biztosan.
Ahhoz képest, hogy géppuska nagyon humánus.
Igen, így van.
Na jó, de hát, na jó, oké, okay. De szerint jó, de egyébként ez nagyon jó, amit mondtál, Eszter, mert ezekre a kérdésekre így konkrétan a Gyurcsány program nem válaszol, azért próbáltam valami földhöz ragadtabbat kérdezni, mert ha innen nézzük, ha nincs az a kormány, amely ezekhez a nagy kérdésekhez hozzá tudna merre nyúlni, Gábor.
Hát, megint csak visszajönök a saját anyagomhoz. Egy jobboldali kormánynak, ha jobboldali gazdaságpolitikát akar végezni, vinni, akkor kell egy olyat lépnie, hogy igen, az állam terjedelmét a jelenlegi 50 vagy 51%-ról visszahúzom 40-re viszonylag kevés éven belül.
És van esélye szerinted Fidesz kormánynak erre?
Menjünk sorba végig. Baloldali kormánynak biztos nincs esélye. Tehát ott azt rögtön törölhetjük.
Hát ez kiderült. Igen. Így, ez
jöhet a jobboldali kérdés, és akkor jön az a kérdés, hogy vajon a Fidesz jobboldali, komolyan gondolják-e a jobboldaliságot, vagy azt gondolják azt komolyan azokat az ígéreteket, amikről most nyilván azt mondjuk, hogy populisták meg demagógok.
Mi most objektíve, tehát van egy tisztes szándék erre, tehát tételezzük fel, hogy van egy korrekt, tisztes szándék, ki vannak dolgozva erre a technikák. Meg tudja csinálni? Az a kérdés szerintem.
Hát alapvetően van egy olyan támogató rétege, akinek ezt el tudja adni. Ahhoz mennyit tud még megnyerni a népesség további részeiből, és azoknak el tudja adni, ez a kérdés.
És tehát tudják,
most erre nem mondjuk azt, hogy igen vagy nem,
mert tudják,
ez
hogy mit támogatnak?
Túlságosan egyszerűsítő dolog lenne. A Fidesznek szerintem, ahogy én gondolom, biztos majd lesznek olyan trükkjeim, amiket 98-2002-ben is bevetett, hogy a csökkenésnek kinéző növelés, és a többi, ami egyébként pszichológiának marha jó hatása van. Tehát, lehúzom szépen mivel is csinálták ezt a társadalombiztosítás járulékot, közben az egyszerű tételest fölemelem, és akkor az mégiscsak csökkentésnek néz ki, stb. Tehát ilyen buharálások szerintem, hogyha a kormányra kerülnek, most is várhatók lesznek tőlük.
Gábor, neked a mondandót úgy foglalhat össze, hogy Karthágónak pusztulnia kell, úgy a Fidesznek győznie kell?
ezt nyilvánvalóan, mivel hogy két nagy erőnk van, aki egyáltalán kormányzó képes, a harmadik nincsen, a pici pártok kormányképtelnek pillanatnyilag, ugyanállóan, mint koalícióban, mint ahogy kiderült. Tehát nyilvánvalóan most a szocialista pártnak le kell valahogy lépnia, és kulturáltan át kell adni a kormányrudat a Fidesznek, és akkor az majd valamit csinál, és azt arról majd ítélkezünk.
Herzog Mária, már látom, hogy rengeteg levegőt vett magához, és mondani
hát
fogja.
Mondjuk időnként levegőt veszek, igen. Ne, ja nem emiatt, nem, rengeteg dolog van, azt gondolom, szóval ezek leegyszerűsítő válaszokat tudunk csak itt adni rövid időt. Az ez egyik kérdés, ami számomra egy sokkal alapvetőbb kérdés, hogy biztos-e az, és ez egy nagyon naív, zöld gondolat, ha szabad ezt itt mondanom, akár az éretlenség értelmében is, hogy biztos-e, hogy a versenyképesség, a gazdaságélénkítés és a fogyasztáselénkítés fogja a világot megmenteni a ciklikus gazdasági válságokról. Ezt a kérdést föl kéne tenni, mert akkor, amikor például most a ugye már fölmerült itthon is, hogy milyen nagyszerű ötlet az, amit az osztrákok meg a németek csinálnak, hogy rádumálják az egyébként eladósodott embereket egy gazdasági válság közepén, hogy cseréljék le a 4 éves vagy 5 éves autót újra, és akkor ehhez az állam támogatást ad. Hát én ettől mondjuk sikítok. De ez nyilván az én arisztokratikus megközelítésem, és nyilván az, aki meg úgy érzi, hogy végre le tudja cserélni az autóját, az úgy érzi, hogy jól jár. Egy másik kérdés, visszamennék ugyanoda a tébolyaimhoz. Szóval egy ilyen helyzetben miért nem lehet azt mondani, hogy egy ország, ahol az emberek betegek minden értelemben valóban, beteg maga az egészségügy. Az egy igazi gazdaság élénkítő program lehetne ennek, a gazdaság, ennek az egészségügynek az olyan fajta átalakítása, ami nagyon szisztematikusan munkával együtt járna azzal, hogy ne dühödjön be ki, amikor azt hallja, hogy neki saját magáért felelősséget kell vállalni, mert ez nem elsőbb anyagi felelősség lenne, hanem hogy legyen érdekelt a saját egészsége megteremtésében, és érezze úgy, hogy ez neki is jó, hogy nem kell annyiszor elmenni például a házi orvoshoz, hanem hogy ő jobban van. Ugyanezt gondolom az oktatásról, az átképzésről, a munkahelyteremtésről. Amit az Eszter mond, abban egyelőre tényleg rettenetesen nagy bajok vannak, hogyha járulékot befizetem, az a baj, ha nem fizetem be, az a baj, és ettől nyilvánvalóan nem tudunk nagyon eltávolodni. És hát itt azért az, amit a gazdasági jellemzők újra is újra leírnak, hogy itt nincs nagyon más dolog, mint a sodoródás, mert hogy egy ennyire pici, transzparens gazdaságú országnak nincsen olyan önálló gazdaságpolitikai esélye, amiben mi úgy döntünk, hogy holnaptól csak matyó hímzéssel fogunk foglalkozni, és azzal árasztjuk el a fejlődő világot, és ezzel a dolog megoldódik. Hát baromi jó lenne, ha lehetne ilyen, de nincsen erre esélyünk.
Egyébként van ilyen, el is mondom gyorsan, hogy egyszerűen vissza kell húzni az államot valami értelmes méretre, és teret adni az embereknek, pénzt adni nekik, hogy próbálkozzanak. Próbálják ki a vállalkozásaikat, a szerencséget, és aztán egyszer csak kinő az országba egy Nokia vagy valami. Uh-huh. Ez így szokott működni. A finneknél így működött. Viszonylag szabad volt a gazdaság, igen, és ki tudott nőni egy Nokia jelentőségű cég, ami utána az egész gazdaság összes problémáját gyakorlatilag megoldotta. Ez ilyen egyszerű. Egyébként részleteiben baromi bonyolult, de egy ilyen elhatározásnak kell megszületni.
De azért nem monomániás, csak azért mondanám, ez volt az az időszak, amikor a finnek egyébként úgy döntöttek, hogy miután náluk a szívhalálozás iszonyatosan magas, ez a szívérrendszeri halálozás baromi magas volt, egy 15 éves politikai paktum keretében megállapodtak abban, hogy a szívérrendszeri halálozással összefüggő betegségek visszaszorítását egy nagyon komplex prevenciós rendszerrel, politikai pártól függetlenül megállapodtak, megcsinálják, nincs eltérés, ebbe rakták bele a pénzeket és a programokat állati szisztematikusan, és megcsináltak egy olyan oktatási rendszert, amelyikben csak szeretném mondani, hogy a 6 év alatti finn gyerekek nem csak, hogy óvodára, bölcsőre jogosultak, hanem választhat a szülő, hogy azt akarja, hogy házi gondozás legyen, vagy azt akarja, hogy az ő gyereke járjon gyerekintézménybe, nagyvonalú az anyassági szülői ellátás, és egy nagyon komoly megerősítése a gyerekeknek, a szülőknek, amivel elérték egyébként ugyanebben az időszakban, és ez az ő, csak támogatom, amit mondasz, hogy egy olyan iskolarendszert hoztak létre, amelyben a PISA vizsgálatokban mindenhol letarolják a finnek, például azzal, és csak mondanám rögt a kérdésre, hogy az óvónő is egyetemi végzettségű.
Magyarországhoz képest 3-4-szeres GDP
nemzeti. De akkor nem volt. Figyelj, rosszabb helyzetben voltak, mint ma Magyarország. Nem igaz. Ezt el lehet kezdeni, meg lehet csinálni, ha van de közös politikai akarat. Azt kérdezem, a választó miért nem azt kérdezi mindegyik politikai párttól, tessék egy táblázatba bemutatni. Ezt megcsinálták, hogy a Blair valamelyik választása, első, második, nem tudom, amikor jött az összes angol napilapban ez a táblázat, hogy ki mit ígér, ki mit vár ettől.
De nem, és mikor... a magyar sajtó nem de csinál. Azt,
jó,
csinál, csak a választott nem érdekli.
Én azt mondom, hogy a választó miért nem azt kéri tőle számon, hogy miért nem működik együtt? Miért azt kéri számon, ha szóba áll a másikkal? Szerintem erről kéne egy kicsit beszélgetni.
Miért mi most az elmúlt 50 évet dolgozzuk föl, de Babarczi Eszter következik szólásra.
Négy percben kéne ezt a problémát megoldanunk, de lesz meg, majd még.
Menni fog ez neked.
Jó. Tehát a Gégi azt a inkább óhaját, mint állítását fogalmazta meg, amivel én egyébként teljes mértékben egyetértek, hogy most azonnal a kormány vonuljon le.
Babarczi erről cikket is írt ezen a héten.
Írtam, igen.
Akkor új választás, nem is az
új kormány. Tessék?
Igen. Ez a te állításod nem is az enyém.
Jó, mindegy. Hát mondtad, hogy az a közös állításunk, látod, így nagy lelkek egybe találnak. De ezzel, amiben nem értek veled egyet, az az, hogy te azt mondod, és meg ezzel is egyetetek őket, hogy a baloldalról kiderült, szerintem nem a búvó, de kiderült, hogy nem lehet baloldalról. Meg hülyén is csinálta, de most már ezen túl aztán most már végképp nem
szerintem
lehet.
Abszolút nem csinálta hülyén, korrektül, racionálisan képviselte azoknak az érdekeit, akik őt megválasztották.
Hadd mondjam végig, nekem nem... Én hát szívesen beszélgetek
arra, hogy
mit cseszett el a Gyurcsány, meg mit nem. Abban nem, arra nem látok garanciát, hogy miután fölneveltük ezt a magyar választó réteget, az új többséget, ugye progresszív intézet szerint, mit tudom én, 78%-ot a szociális retorikán, a szociális népszavazáson, az embernyomorgató szemét kormányon. Ott hogy fogja retorikailag meglépni a Fidesz? Én nekem ez a féle, én őszintén azt gondolom, hogy ha valaki meg tudja lépni, az a Fidesz.
Vannak számok. Szerintem egy országgyűlési választáson a Fideszre nem fog több ember szavazni, mint 3,5 millió. Soha. De inkább 3 lesz az a végleges szám, aki a Fidesz, és 3 millióval fog a Fidesz nyerni, körülbelül most én úgy érzem. Amiből 2-2,5 millió az törzsszavazó volt eddig is. Rájuk tud támaszkodni. Valamivel ki kell elégíteni nyilván majd a hozzácsapódó 500 000-1 milliót is, de a törzsszavazókat ki tudja elégíteni azzal az egyébként igen liberális gazdaságpolitikával, amit például 98-2002 közt tényszerűen vitt. Az volt a magyar újkori magyar demokráciának a legliberálisabb gazdaságpolitikája.
Bár nem csökkent az áram mérete akkor sem.
Nem, mégis ránézel a Wall Street Journal táblázatára, akkor ott van egy hatalmas kiemelkedés, és előtte meg utána a padló.
Ez egy következő adás témája lesz.
Hát, akkor köszönöm szépen, hogy mindenki itt volt. A hallgatóknak is nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Van azért néhány SMS, amit szeretnék felolvasni. Három éves pszichoped hallgató vagyok, 33 éves, amit Mária mond, annyira zseniális, hogy szerintem messze túlmutat a laikusok által megérthetőn, minden szava arany.
Ezt nem remélem tanítottam, vagy ha nem, akkor fogom.
Nem, az a jó, ha nem tanítottam, és jó, úgy mondja. Bocs.
De majd, ha jelentkezik a következő hetekben valaki, hogy az én voltam, akkor figyeljen. Szeretném megemelni a kalapomat Herzog Mária előtt, nagyon egyetértek vele, írja Viktor. Ez egy Herzog Mária show.
Jaj, ne!
A család nem fogja felelősséggel elkölteni a 3,5 milliót, ennek a kontrollálása sokkal többe kerülne.
De nem is adnánk oda nekik. Ez a veszély sajnos nem fenyeget senkit.
Jó, csak ellensúlyoztam a Herzog Mária fanclubnak a kialakulását. Ez volt a szinkronatóra.
Ne dolgozol, nagyon kemény eletet.
Herzog Máriának már okoztunk egy jó estét péntekre, remélem, hogy akik velünk voltak, azok élvezték ezt a beszélgetést. Magyarországról beszélgettünk ismét Gerényi Gáborral, Herzog Máriával, Kócián Péter és Babarczi Eszter volt a műsor. Most ezt elmondom, te mondd el azt, hogy
jövő héten találkozunk.
Hol lehet elolvasni? Mert azt én sose tudom.
Szinkrontolmács.blog.hu, le tudjátok tölteni, hozzá is tudtok szólni, tudtok kérdéseket feltenni, és természetesen legközelebb, mert most egyszerűen nem volt rá időnk, elmondjuk az SMS és telefonszámunkat is, de így is telefonáltak elegünk az.
Sziasztok!